Isten igéjét olvasom Márk evangéliumának 4. fejezetéből, és ez egy viszonylag hosszú szakasz lesz, de azért, mert Márk itt beszél először, itt foglalja össze először Jézusnak a legfontosabb tanításait, ezt megelőzően főleg történeteket, gyógyítás és ördögűzés történeteket olvasunk, és itt kezdi el Jézusnak a legfontosabb tanításait megfogalmazni. És ahhoz, hogy a mai Isten tiszteletünknek a fókuszát így minél jobban megértsük, felolvasom az első 25 verset. Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren maradt, az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben. Halljátok! Íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy némely mag az útfélre esett, de jöttek a madarak és felkapkodták. Némelyik pedig a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Más része a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és mikor kikelt és szárba szökkent, termést hozott. Egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt némelyik a 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Amikor egyedül maradt, a körülötte lévők a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk. Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy látván lássanak, de ne ismerjenek, és halván halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Azután így szólt hozzájuk. Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Az útfélre esett mag azok, akiknek hirdettetik az ige, de amikor hallgatják, azonnal jön a sátán és kiragadja be a beléjük vetett igét. A köves helyre vetett mag azok, akik amikor hallgatják az igét, azonnal örömmel fogadják azt, de nem gyökerezik meg bennük, ezért álhatatlanok, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal elbuknak. Megint más a tövisek közé vetett mag. Ezek azok, akik meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. A jó földbe vetett mag azok, akik hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30 annyi, a másik 60 annyi, némelyik pedig 100 annyi termést hoz. Ezután megkérdezte tőlük, vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Ezt is mondta nekik. Vigyázzatok arra, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Kedves testvérek, biztosan vannak köztünk olyanok, akik amikor nyaralni készülnek, bekészítenek néhány jó könyvet, és ezek között a könyvek között vannak olyanok is, amik ilyen rejtvénygyűjtemények, amiket így el lehet olvasgatni a strandon, be is lehet rajta aludni, de valamennyire élénken is tartja az agyunkat, és el lehet vele jól szórakozni, de nincs valódi tétje ezeknek a fejtörőknek. Én még nem nagyon forgattam ilyen rejtvénygyűjteményt, de amikor Jézusnak ezeket a szavait, tanításait olvastam készülve, akkor eszembe jutott ez a műfaj. Lehet, hogy most így első olvasásra nem feltétlen ez jut mindannyiunknak eszébe Jézus tanításáról. Lehet, hogy többünknek ismerősek egy-egy részei, a lámpás, a magvetőnek a példázata, és a többi. De hogy mindenképpen velünk legyen ez a néhány utolsó mondata Jézusnak, ezért felolvasom még egyszer, hogy ha valamit nem értünk, esetleg jobban megértsük, vagy hogyha valamit úgy gondoljuk, hogy már értünk, akkor kicsit bizonytalanodjunk elebbe, és vegyük észre, hogy annyira nem feltétlen logikus, ahogyan egymást követik ezek a példabeszédek. Az utolsó négy versét olvasom újra. Tehát ezután megkérdezte tőlük a tanítványoktól, vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Ezt is mondta nekik. Vigyázzatok arra, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van. Lehet, hogy már első olvasásra is volt valami fogalmunk arról, hogy mit jelentenek ezek a mondatok. Lehet, hogy most második olvasásra kerültünk kicsit közelebb az értelméhez. De azért emeltem ki, mert bármennyire is ismerősek lehetnek ezek a mondatok, Márk evangéliumában egészen máshogy kapcsolódnak egymáshoz ezek a tanítások, és eléggé ködös, hogy mi alapján kapcsolja ezeket össze Jézus. Milyen titokról beszél? Vagy hogy következik a hallásból ez a mérték, ez a mérés, és az, hogy akinek van, attól elvétetik, amilyen van. A héten a szerdai Biblia órán is erről az igéről beszélgettünk, és ott fogalmazta meg valaki, hogy ez az első fele, a lámpás, és hogy a titokra fény derül, ez még úgy érthető, de utána úgy elveszik a logika. És hogy miért a magvető példázata után, ezután a jól ismert példázat után hangzik mindez. Tényleg rejtvényszerű az, amit Jézus mond, és annyiban viszont különbözik ezektől a rejtvényektől Jézus tanítása, hogy ez egyáltalán nem mindegy, hogy megértjük-e, vagy hogy mihez kezdünk azzal, amit ő mond. Ezért először elmondok néhány fontos tudnivalót Márk evangéliumáról, a nagy összefüggésről, és erről aztán erről a fejezetről is, ami segíthet megérteni, hogy miről akar Jézus minket tanítani. Közben pedig megpróbálunk válaszokat találni az esetleg felmerülő kérdésekre, és a végén oda fogunk kiukadni, hogy miben akar minket bátorítani Jézus Krisztus ezekkel a tanításokkal. Mindenek előtt tehát azt érdemes tudnunk Márk evangéliumáról, hogy mi annak a fő üzenete. Mi az a mire fókuszál az egész írás. Márk evangéliuma egyébként a legrövidebb evangéliuma a Szentírásban, és ezt a fő üzenetét is gyakorlatilag egy SMS üzenetben össze lehetne foglalni. Ez pedig így hangzik, Jézus az Úr. Az a nagybetűs Úr, akiről az egész Szentírás tanúskodik, az az Isten, aki ezt a mindenséget a semmiből teremtette, aki örökkévaló és szent, és aki tökéletes szeretettel szereti az embert, azt az embert, aki a bűn miatt elszakadt tőle. Jézus az az Úr, aki a történelem folyamán az ő népének és az egész teremtett világnak folyamatosan kijelenti magát. Ő ez az Isten. És minden gyógyítás történet, minden tanítás és az egész passió és feltámadás leírása Márknak erre mutat. Így legjobb, hogyha mi is ezzel a fókusszal olvassuk az evangéliumot. Viszont, ha valaki elkezdi ezzel a fókusszal olvasni az evangéliumot, akkor feltűnhet neki egy paradoxon, sőt nem is egy, hogy ezekben a gyógyítás és ördögűzés történetekben Jézus mindig megparancsolja az embereknek, hogy semmiképpen ne mondják el, hogy kicsoda ő, hogy ő ez az Úr, hogy ő a Messiás. És nem, hogy az ő személyéről nem beszélhetnek, nyilvánosan, de még a csodáról sem, ami velük történt. A bibliai teológia ezt nevezi messiási titoknak, és ez végig ott van Márk evangéliumában. És feltehetjük a kérdést, hogy de miért van ez a titok? Miért kell titokban tartani, hogy ő a mindenható Isten, hogy benne a Teremtő Úr jött el közénk? És ez egy jogos kérdés. És ezen a ponton már kapcsolódunk az első mondásához, amit a lámpásról mond Jézus, hogy ugye a lámpás vagy a mécses az azért van, hogy világítson. És nem azért gyújtjuk meg, ha mécsesnél maradunk, hogy aztán elrejtsük valami alá, és kialudjon a fénye. Vagyis nem kapcsolunk fel egy olyan villanyt, ami nem abban a szobában van, ahol mi vagyunk, hanem ott kapcsolunk villanyt, ahol szükség van a fényére. De ha Jézus Krisztus Úr, akkor ezt miért nem lehetett elmondani a kezdetektől fogva? És ott van velünk az, hogy mi már azt a parancsot is ismerjük, amit a tanítványoknak hagyott, hogy tanítsunk minden népet arról, hogy ő ez az Úr. Nehéz tehát ezt megértenünk, de nem csak ezt nehéz, hanem amikor tovább olvassuk mondjuk Márk evangéliumát, és azzal találkozunk, hogy Jézus elkezd nyíltan beszélni arról, hogy mi az ő sorsa, mi az ő küldetése, akkor is megdöbbenhetünk azon, hogy vannak, akik nem értik. Teljesen konkrétan elmondja, hogy ő szenvedni fog, őt meg fogják kínozni, és hogy ő kereszthalált fog halni, és fel fog támadni. És teljesen értjük, igen, ez Jézusról a legfontosabb dolog, amit így mi is hirdetünk, és ők ezt nem értik, sőt a legközelebbiek, a tanítványai, ők nem értik meg. Hogyan lehet a lényeget ennyire elveszíteni? Mondok egy hasonlatot, ami segít ezt kicsit máshogy látni. Ugye vannak olyan filmek, amiket egészen addig nem értünk, amíg a film végén fel nem göngyölítik a bonyodalmat. Én tavaly láttam egy ilyen sorozatot, ami 10 részes volt, és a 6.-7. részig semmit nem lehetett belőle érteni. És aztán az ilyen műsorok nagyon izgalmassá válnak, ugye, mert az egész filmet visszafelé meg lehet belőle érteni, és lehet, hogy újra meg akarjuk nézni, hogy pontosan hol is voltak elrejtve ezek a fontos információk. Ezek voltak Jézus kortársai. Ott vannak mellette, az események sűrűjében, és végig követik Jézust, hallgatják az ő tanítását, és azt látjuk, hogy mégsem mindent értenek meg, csak miután már feltámadt a halálból. És vannak olyan filmek, amiknek pedig az első jelenete a végjátékból származik, és azzal kelti fel az érdeklődésünket, hogy kíváncsivá tesz arra, hogy hogyan fogunk majd kiukadni ide a történetben. És kíváncsiak leszünk az egész történetre. Ismerjük a végét, és onnan akarjuk megérteni az egészet. Ezek vagyunk mi. Mert Márk evangéliumának első olvasói óta, egészen a mai napig, a legtöbben úgy hallunk Jézusról, mint Úrról. Az Úr Jézus Krisztus nevében gyűlünk itt össze a templomban. És ez nagyon természetes számunkra. Szinte mindenki ismeri Jézus kereszthalálának és feltámadásának a hitvallását, és ez tényleg nagyon velünk van, egyébként okkal. Az egyháznak az egész igéhirdetése erre összpontosul. Ennek az értelmét, ennek a csodálatos ajándékait fejtegetjük már, mióta Jézus feltámadt a halálból. És ezért nehéz megérteni, hogy miért nem volt szabad ezt a földi küldetése alatt már hirdetni. Persze az is lehet, hogy nem így hallottunk először Jézusról, vagy most éppen vagyunk itt először úgy, hogy hallunk Jézus Krisztusról és az ő tanításáról, és lehet, hogy tényleg csak egy ilyen részletet hallottunk először az ő tanításából, ami inkább ezt a titokzatosságot és a rejtélyességet jelentette nekünk. Bárhogy legyen is, Jézus azért parancsolta meg a hallgatást, és választotta a titkot az ő földi szolgálata alatt, mert ha nyíltan hirdették volna, hogy kicsoda ő, akkor sem értették volna meg. Akkor is félreértették volna. És azért, mert Jézus egészen másért jött, mint amire számítottak akkoriban. Az ő idejében is voltak aktuálpolitikai problémák, nehéz helyzetek, mint mindig, amiknek a megoldására várták Istentől a szabadulást, az Istentől küldött szabadítót. És ez sokszor elhangzik az Isten tiszteleteken, hogy igen, Jézus nem azért jött, hogy a római birodalmat elpusztítsa vagy leverje. De azért beszélünk olyan sokat erről, mert ez Jézus küldetésének, az ő szolgálatának ez egy nagyon alapvető adottsága volt, hogy ő úgy jött el messiásként, hogy a nép, aki rávárt, nem értette meg őt. Pedig Jézus tényleg kristálytisztán elmondja a célját, most csak Márk evangéliumának 10. fejezetéből idézem, ő azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért. Hogy életét adja váltságul sokakért. Ez nem egy győztes királynak a küldetése. És nehezen lehet elhinni mind a mai napig, hogy az, aki Isten országát és királyságát elhozza, hogy pont ő szenvedjen ki és halljon meg, úgy, mint egy kitaszított bűnöző, hogy pont ez a győztes király legyen áldozattá. Pedig ez volt Isten terve, hogy minket megváltson. Hogy minket ne kelljen elutasítania a bűneink miatt, engedte, hogy egyszülött fiát, Jézust utasítsák el. És bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy Jézus egész küldetése erről az elutasításról szól. És ennek az elutasítottságnak a legmélyebb pontja az, amikor Jézus kiállt fel a kereszten, és mondja azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Azért, hogy minket befogadhasson az ő országába. És azért fontos erről ennyit beszélni, és ezt így látni, hogy Márk evangéliumában ott van ez a hitvallás, hogy Jézus Úr, és ez a titok, mert ez a mi életünkben is sokszor így van, hogy hisszük, hogy Jézus Úr. Sok mindent hiszünk a hitvallásaink alapján, és amit már megértettünk vele kapcsolatban, vagy megtapasztaltunk vele kapcsolatban, de ezt nem mindig érezzük így. Azért velünk is történnek dolgok, és könnyen megfeledkezünk így a hitünknek így erről a központi részéről, hogy kicsoda ő a mi számunkra. Nem mindig látjuk így, és sokszor érezhetjük azt, hogy ő rejtve van, hogy ő nem annyira egyértelműen cselekszik a mi életünkben. A másik fontos szempont, amit itt érdemes figyelembe vennünk ennél a szakasznál, hogy ugye, ahogy mondtam, itt gyűjti először egybe Márk Jézusnak a tanításait, pontosabban a példázatait. És ezek a tanítások tényleg a többi evangéliumban más és más összefüggésben szerepelnek. És lehet, hogy ez így furcsának is tűnik, hogy ugyanez a tanítása elhangzik Máté evangéliumában a hegyi beszédben, itt pedig a tengerparton tanít Jézus, de ennek egészen egyszerűen csak az az oka, hogy Jézus nagyon sokat tanított, és egy tanítását többször is elmondhatta, több különböző helyszíneken is, és összefüggésekben. És Márk ezeket úgy gyűjtött össze, hogy ennek van kapcsolata ezeknek a tanításoknak. És ahogyan olvastam, a magvető példázatával kezd, mert ezt tekinti mintának arra nézve, hogy hogyan kell megérteni, hogyan kell értelmezni Jézusnak ezeket a példázatait. Mert ugye a példázat az képes beszéd. Egy nagyon hétköznapi képnek a használata, valami nagyon nem hétköznapi üzenetnek az átadására. A mezőgazdasági hasonlatok az Isten országáról. Vagy közmondások, amit Jézustól olvastunk, annak adnak, akinek van, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik. Ezek is mind közmondásokra utalnak, de nem a mi világunknak a törvényszerűségére használja Jézus, hanem az Isten országára, ami egészen más. És eszembe jut, hogy gyerekként, amikor hallottam Jézusnak a példázatairól, akkor mit gondoltam ezekről, vagy erről a műfajról. Azt gondoltam, hogy hát nagyon kedvesek, és kicsit régiesek, de azért sokkal jobban érthetőek, és olyan életközelibbek, mint mondjuk az ilyen nagyobb, nem is tudom, ószövetségi tanítások, vagy látomások, jövendőlések az utolsó ítéletről, vagy hasonlók. Jézus azonban ebben a felolvasott szakaszban arról beszélt, hogy ő azért tanít példázatokban a tömegekhez szólva, hogy legyen, ami elrejtve marad. Mert bármennyire egyszerűek is ezek a tanítások, ezek a képek, nem mindenki fogja megérteni azokat. Lesznek, akik távol maradnak a megértéstől. De miért? Jézus nem akarja, hogy értsék az ő üzenetét, hogy megismerjék őt, de hogy nem akarja. Hogyha még visszább lapoznánk Márk evangéliumában, akkor sok olyan történetet látunk, ahol Jézust rengeteget támadják a vallási vezetők, azok, akiknek egyébként a leginkább fel kellett volna ismerni, hogy ő Istentől jött, de még a saját családja is őrültnek, eszemetnek tartja Jézust. Ezért kezdődnek ezek a tanítások a magvető példázatával, mert ez rámutat arra, hogy nem mindegy, hogy hogyan reagálunk az Isten országának üzenetére. Nem mindegy, hogyan értelmezzük Jézus tetteit és szavait, és nem mindegy, hogy mit hiszünk őróla, és hogy hogyan közeledünk hozzá, hogy meg akarjuk-e ismerni őt. Ezért is teszi hozzá Jézus ezt, hogy vigyázzatok arra, mit hallatok. Vigyázzatok arra, hogy hogyan értitek meg, hogy hova teszitek azt, amit rólam vagy tőlem hallotok. Nem mindenki érti meg, de vagy nem mindenki elsőre. És lehet, hogy nem tetszik nekünk ez a különbségtétel, amit itt Jézus is használ, hogy vannak, akik kívül maradnak, akik nem értik meg őt, akik nem tartoznak valamiféle beavatottak közé. Mert olyan szektásnak és olyan elutasítónak hangozhat a mi fülünk számára mindez. És úgy is tűnhet, hogy akkor ez a mi értelmi képességeinktől függ, hogy meg tudjuk-e érteni, hogy mennyire vagyunk jó fejtörők, igen. Fejtörő, meg... Na, szóval értitek. Igen, ez is egy rejtvény. De valójában ez egy olyan emberi jelenség, ami mindig adott, amikor valaki hall Jézus Krisztusról. Nem egyértelmű, hogy mit kezd vele, és valóban fontos ezt hangsúlyozni, hogy nem az intelligenciától függ, hogy megérti-e azt, miről beszél Jézus. És amikor Jézus azt mondja, hogy annak adatik, akinek már van, akkor valóban valahogyan utal arra a közmondásra, amit mi is ismerünk, hogy a gazdagok gazdagabbak lesznek, a szegények szegényebbek, de mégse erre gondol, amikor erről beszél, hanem hogyha ennél a közeledésnél és a megértésnél maradunk, akkor arról beszél, hogy aki meg akarja őt érteni, meg akarja őt ismerni, az nem fog ebben kudarcot vallani, és nem fog ebben hiányt szenvedni. Sőt, hogy Isten bőségesen megajándékozza az ő közelségével és az ő ismeretével. De arról is beszél ezzel a közmondással, hogy lehetőség van az elzárkózásra is. Ez az elzárkózás azonban mindig önkéntes. De azért tegyük hozzá, hogyha ez az elzárkózás nem önkéntes, hanem mondjuk azok miatt van, akik úgymond a beavatottak, akik úgymond már ismerik az Isten országának titkák, akik tudják, hogy kicsoda Jézus, és ezt mégsem hirdetik, akkor már azoknak a felelősségéről beszélünk, akiknek ezt tovább kellene adni. De itt tanításról van szó, és tudom, hogy a digitális oktatás, meg az egyetem, az most többünk számára nagyon messze van, de gondoljunk kicsit bele, hogy mit kell tenni, ha a diák vagy a hallgató nem ért valamit. Szerintem erre mindannyian tudjuk a választ, ezt sokszor elmondhatták nekünk is, kérdezni. Ráadásul a tanárok többsége erre vár, hogy a diák kérdezzen, hogy akarjon még jobban megérteni azt, amiről a szó van. Ha valaki viszont nem érti, és emiatt mondjuk elkedvetlenedik, vagy eleve nem is akarja megérteni, nem akar kapcsolódni, az egyre jobban és jobban lemaradhat. Valami ilyesmit jelent az, hogy akinek nincs attól, az is elvétetik, amilyen van. Azonban vegyük figyelembe azt, hogy, hogy bár Jézus itt a tanítást a tömegnek kezdi, de miután a tanítványok megkérdezik őt ennek a példázatnak az értelméről, itt már elsősorban hozzájuk beszél. Azokhoz, akik szeretnék jobban megérteni őt. Ez azért fontos, mert így ez a mondata Jézusnak nem egy fenyegetés lesz, vagy egy ítélet kijelentés, hanem egy ígéret. Ígéret azoknak, akik közeledni szeretnének hozzá, akik meg szeretnék őt jobban ismerni. Ez a mi ígéretünk is lehet. És itt érkezünk el mindahhoz, amire Jézus bátorítani akar minket ma. Megint csak hangsúlyozni kell, hogy itt nem a kognitív képességeinkről és ilyen értelemben van szó megértésről, hogy mennyire tudjuk felfogni Istennek az igazságait. Hogyha ez lenne a cél, amit el kell érnünk, akkor nagyon, nagyon gyenge esélyekkel indulnánk, és nagyon különböző esélyekkel indulnánk. Ha vele gondolunk abba, hogy mennyire bele tudunk bonyolódni néha egy ilyen teológiai kérdésbe, és egy másik, egészen másik síkon pedig próbálunk a hétköznapi személyes életünkkel kapcsolódni ehhez az Istenhez, akinek az igazságait próbáljuk megérteni. Ez az egész még többet kapni, és még világosabban látni a titkokat nem arról szól tehát, hogy mennyire vagy elszánt tanuló, és hogy milyen sok erőfeszítést teszel azért, hogy például ismerd a Bibliát. Félreértés ne essék, ez nagyon fontos. De mindaz, amire Jézus tanítani akarja a tanítványokat, és így minket is, az a kapcsolatról szól. A vele való kapcsolatunknak az elmélyítéséről. És ebben valóban eszközök tudnak lenni, a Szentírásnak az olvasása, az imádság, a dicsőítés, a böjt, az egymás közösség, ezek mind-mind részesei. És azért jó, hogy ezek nekünk adattak, mert szükség van a mi részünkre, a mi nyitottságunkra felé, a mi akaratunkra, hogy akarjuk jobban megérteni őt, és akarjunk odafigyelni az ő útmutatására. És lehet, hogy így a nyárnak a közepén nem könnyű számunkra erőfeszítésekről, elszántságról és elköteleződésről hallani. Lehet azért sem könnyű üzenet ez most számodra, mert éppen megrekedést, vagy megfáradást, kudarcokat élsz meg az Istennel való kapcsolatban. De hadd bátorítsalak azzal, hogy Jézus tud a megfáradásodról, és tud a kudarcaidról, és ő nagyon jól tudja, hogy őt követni nem könnyű vállalkozás. Pontosan ezért, ha elbátortalanítana az a mondata, amit Jézus mond, hogy hát nem értitek ezt a példázatot, akkor hogyan fogjátok megérteni a többit, akkor tegyük hozzá ehhez azt, amit később is mond ugyanezeknek a tanítványoknak. Még sok mindent kellene elmondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Jézus tehát nem demotiválni akarja az értetlen tanítványokat, a kérdéseikkel küzdő tanítványokat, hanem arra hívja fel a figyelmet még egyszer, hogy mennyire fontos ez a példázat, a magvető példázata. Mennyire fontos, hogy úgy hallgassuk az ő szavát, hogy azt befogadjuk, hogy az gyökeret verjen a mi szívünkben, gondolatainkban, és hogy azt engedjük, hogy az ő lelke abból gyümölcsöt teremhessen, gyümölcsöt hozzon. Tudom, hogy így vasárnap este most sok kép és ilyen rejtvényszerű mondatokkal nehéz mit kezdeni, és nem is mindent kell most megfejtenünk. A legfontosabb, hogy magunkkal vigyük azt, akitől lehet kérdezni. Akitől lehet kérdezni nem csak egy bibliai tanításnak az értelmére vonatkozóan, hanem saját életedre vonatkozóan is. És vigyük magunkkal most először vagy újra azt a legfontosabb üzenetet, hogy Jézus Úr, hogy neki hatalma van a te életed felett is, és a te jövőd felett is, és hogy ő végig akar téged vezetni az ő tervén. Ha pedig ebben a tervben nem minden világos éppen, akkor vigasztaljon az, hogy egyszer minden titokra fény derül. az Isten országában, ami Jézusban eljött, de még várjuk, hogy még jobban kiteljesedjen. Jézus ehhez is ígéretet fűz, amikor azt mondja erről a napról, amikor Isten országában színről színre láthatjuk őt, hogy azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Amen.
Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Jézus, hogy a te véreden át léphetünk a szentek szentjébe, beléphetünk a mindenható Atya Istennek a jelenlétébe, hogy otthon lehetünk nálad, Istenünk, mert Jézus minden akadályt elgördített az útból, minden szakadékot áthidalt halálával és feltámadásával. Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus, hogy te ma is kapcsolatba hívsz önmagaddal minket, hogy neked van szavad hozzánk, de tudod azt, hogy addig, amíg itt vagyunk, addig még tükör által homályosan látunk, nem értünk meg mindent. És köszönjük a szavaidat is, hogy nem adod fel, akkor sem, ha nem értjük meg, és nem arra alapozol, hogy nap mint nap mennyit tornáztatjuk a mi elménket, hogy megértsük a te útjaidat, hiszen azok magasabbak, mint a mi útjaink. Köszönjük azt, hogy mégis szólsz úgy, hogy azt mi meg tudjuk érteni, hogy vannak olyan pillanatok, amikor összeáll a kép arról, hogy hogyan is vezettél, hogyan is gondoskodtál, hogyan is vittél a karodon minket. Áldunk és magasztalunk azért, hogy valóban olyan kapcsolatra hívsz bennünket, olyan bizalomra, ami nem az elmére épül, bár köszönöm azt is, hogy igenis használod az elménket is, de nagyon fontos neked, hogy szívből rá tudjuk magunkat bízni, hogy nap mint nap azt tudjuk mondani, hogy te vagy az Úr. Lehet, hogy nem értelek, lehet, hogy nem látlak, és nem tudom, hogy miért arra kell mennem, de bízom benned, és rád bízom magam. Uram, így áldj meg minket ezzel az igével. Hadd tapasztaljuk meg a te ígédnek azt a valóságát, hogy akinek van, annak adatik, mert minél inkább keresünk téged, te annál több mennyei gazdagságot tudsz ráárasztani a mi életünkre, minél inkább nyitjuk meg a mi életünk minden területét neked, te annál jobban megmutatod a te uralmadat, hatalmadat, jeleidet, csodáidat. És így várunk, Urunk, a gyülekezetünkre nézve, hogy hadd nyíljék meg gyülekezeti életünknek minden területe előtted. Ott, ahol most még lenyomatai vannak ennek az elmúlt időszaknak, te építs új falakat, te erősítsd meg a meglankadt kezeket. Jöjj és te vezess lelked által, ahol újakat kell látni, álmodni, ahol új utakra hívsz minket. Jöjj és tegyél minket sóvá és világossággá itt a lakótelepen. Te látod, hogy mennyi ember bolyong itt otthontalanul, hogy ebben a világban keresi az utakat, de mégsem találja, nem talál téged, Jézus, aki magad vagy az út. Kérlek, hogy te tégy bennünket kinyújtott karoddáit, és hadd legyünk olyan szószólóid, akik nem csak a szavukkal, de az életükkel is rád mutatnak, rólad tesznek bizonyságot egy mosolyukkal, egy segítő tettükkel. Hadd mutassunk rád, hadd mutassunk be téged abban a világban, ahol élünk, akárhol vagyunk, Uram, áldj meg így minket. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik nehéz terheket viselnek, hogy erősítsed őket, hogy akármilyen lehetetlennek tűnik az az útszakasz, akármilyen sötétnek, ami előttük van, hadd tapasztalják meg az Immanuelt, hogy velünk az Isten. Minden sötétségben te ott vagy világosságként, minden erőtlenségben ott vagy erőként. És kérünk azokért is, azokért az országokért, ahol már a negyedik hullámmal küzdenek a járvány idején, hogy ott is jöjj és te könyörülj, és rajtunk is majd te könyörülj, Úr Jézus, hogyha minket ér majd el a negyedik hullám, te készíts fel bennünket, és add, hogy mégse az előre nézés rettegésébe éljünk, hanem abban a mában, ahol te jelen akarsz lenni, ahol követésre hívsz, hogy a te lábad nyomába járjunk. Így áldj meg minket, Urunk. És együtt mondjuk most el azt az imádságot, amit te tanítottál nekünk, Úr Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.